Én azt gondolom, hogy először is vállalni kell azt, hogy ez a mi egyház történetünk, és hogy minden személyes emberi történetnek, közösség történetnek és egyház történetnek is egyszerre vannak nagyon pozitív és vállalhatatlan negatív dolgai. A bűnbánat az egy rettenetesen rizikós dolog, és pláne a közvélemény szemében. Elismerni a mindig haladásban hívő 19., 20., 21. században, hogy hibáztunk, és hogy vannak nem menthető dolgok, ez gyakorlatilag egy olyan behozhatatlan versenyhátrányba taszít bennünket, amit akik azt tagadják, azokhoz képest már rögtön kellemetlenebb helyzetben vagyunk. Márpedig én azt gondolom, hogy rá kell mondani, ahogyan te is mondtad, tehát hogy ez a mi múltunk. Nem kell szégyelni a szüleinket vagy a nagyszüleinket azért, mert ebben a korszakban adatott meg nekik élniük. Tehát nem tehetnek róla. A rendszer adta meg azokat a kereteket, nem lehetett olyan életet élni, ami nincsen viszonyban az egyetlen és mindent kitöltő rendszerrel. Jézus Krisztus követésében hogy tudjuk megélni azt, hogy bizonyos dolgokkal együtt tudunk működni, most politikailag is ki lehet mondani, hogy bizonyos dolgokban tudunk pozitív módon a nemzeti dolgokban is, a szabadelvű liberális dolgokban is, meg a szolidaritás alapú társadalomban, tehát az eredeti baloldaliságban is együttműködni, de ettől még egy keresztény embernek egyik se lesz az alapidentitása. És hát azért hadd teológusként, meg lelkészként is hadd mondjam ezt, hogy azért Jézus Krisztus meghökkentő alternatívát nyújt, tehát értékrendben, látásmódban, hozzáállásban, hogy mit gondol a szabadságról, hol látja annak a határait, erről hogyan tanít, az értékét is, tehát hogy olyan szabadságot ad, amit más nem tud, de hol van annak az a határ, amire azt mondja, hogy a keresztény ember önként is hajlandó erről lemondani, ha ebbe és ebbe a helyzetbe kerül a másikkal.
Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai alkalommal a rendszerváltásról fogunk beszélni, de nem is akárhogyan, hanem az egyháznak, és ezen belül is szorosabban az evangélikus egyháznak a szemszögéből, vagy ahogyan megélte ezt az egyház, vagy ahogyan megtörtént ez az egyházban. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, arra, hogy az Evlelkész csatornára iratkozzatok föl minden lehetséges fórumon, a Facebookon, a YouTube-on, a Spotify-on és a Podbean-en is. Felhívom a figyelmeteket a megosztásra is, arra, hogy lehetőségetek van arra, hogyha tetszik az, ami történik, tetszik az, ami elhangzik, akkor azt megosszátok, hogy minél többekhez eljusson. Ez nagyon nagy segítség, vagyis hát tulajdonképpen ez a legnagyobb segítség, amit a csatornának adhattok. És persze a kommentjeiteket is várom, és köszönöm mindazoknak, akik mondjuk hétről hétre megnyilvánulnak az adások alatt, és kifejezik azt, hogy milyen jó, hogy ezek vannak ezek az adások, és azoknak a kommentjét is köszönöm, akik kifogásolják, vagy éppen nem értenek egyet azzal, amik elhangzottak, mert hogy így tudunk beszélgetni, így tudunk vitatkozni, és így tudunk fejlődni mindannyian. A mai adás egy beszélgetés lesz, ahol is beszélgető partnerem dr. Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem egyetemi tanára, egyháztörténész és a Déli Evangélikus Egyházkerület püspök helyettese, aki mind személyes vonalon, mind pedig tudományos egyháztörténeti vonalon is foglalkozik és foglalkozott és meg is élte a rendszerváltásnak az időszakát. És arról fogunk beszélni, hogy vajon az egyház elszenvedte a rendszerváltást, vagy alakítója volt a rendszerváltásnak. Fogunk arról beszélni, hogy miről mire váltottunk, és hogy tulajdonképpen ez a váltás hogy történt meg, vagy hogy nem történt meg. És hogy ebben az egészben hogyan tudunk mi belehelyezkedni, és hogyan tudjuk mi ezt feldolgozni, és mi az, amit tovább tudunk vinni ezekből az eseményekből, azon túlmenően, hogy emlékezünk rá valamit, ami előre mutat, valamit, ami segít abban, hogy megérthessük, de túl is léphessünk mindazon, aminek vége lett 30 évvel ezelőtt, vagy ami megtörtént 30 évvel ezelőtt. A régi ismerettségünkre való tekintettel tegező formát fogunk használni. Az adás kapcsán külön szeretném megköszönni a Luther kiadónak, hogy rendelkezésemre bocsátottak egy példányt, a legutóbbi Háló kötetből. A Háló az egy olyan sorozat, amelyet az Evangélikus Egyház adott ki, amelynek az a célja, hogy feldolgozza a rendszerváltás előtti időszakot, azt a bizonyos 40 évet az Evangélikus Egyház szempontjából, és történelmi kutatásokkal, iratokkal, levéltári anyagokkal, primer levéltári anyagokkal is, valahogyan elősegíteni azt, hogy szembe tudjunk nézni mindazzal, ami akkor történt az egyházon belül, vagy az egyházzal. És ennek a harmadik kötete foglalkozik a rendszerváltással szorosabban, és ott is a rendszerváltó püspököknek a munkásságával és életével, és ebből sokat merítettem a felkészülésben. Az adás alá belinkelem, hogy ezt hol tudjátok elérni, és hol tudjátok megvásárolni, látogassatok el a Luther kiadónak a honlapjára, ezt ott tudjátok megtenni. És akkor következzen a beszélgetés.
Nagy szeretettel köszöntelek az Eblelkésznek az eheti adásában. Nagyon köszönöm azt, hogy elfogadtad a megkeresést, mert hogy egy nagyon érdekes és nagyon érzékeny téma az, amiről most beszélgetni fogunk, ami pedig a rendszerváltásnak a kérdése, és nem is csak úgy önmagában a rendszerváltásnak, hanem a rendszerváltás az egyházban, vagy egyház a rendszerváltásban, ez mindig egy nagyon izgalmas és nagyon szenzitív kérdés. És hát amikor erről gondolkodtam, hogy kivel is kellene erről beszélgetni, akkor rögtön te jutottál eszembe, hogy milyen jó lenne, mert szerintem te úgy rá tudsz látni, egyrészt személyiségedből fakadóan, másrésztről pedig a szakmaiságodból fakadóan, hogy ebből talán valami olyan beszélgetés, vagy talán olyan gondolatok is kijöhetnek, amik segítenek bennünket a továbblépésben, és segítenek bennünket a feldolgozásban. De mielőtt belevágnánk ebbe az egész témakörbe, azelőtt egy rövid bemutatkozást kérnék tőled, hogy ki vagy te, mit csinálsz, és hogy mivel foglalatoskodsz mostanában.
Hát én is köszönöm ezt a lehetőséget a beszélgetésre, és hát természetesen örülök neki, hogyha akik most hallgatják, azok is talán impulzusokat kaphatnak egy nagyon izgalmas korszakváltásból, ami még számomra már egy kicsit a gyerekkorból kinövő, és inkább kamaszkori és kora felnőttkori élmény, amit rendszerváltozás időszakának lehet mondani. A megtérésem, illetve aztán utána a lelkészi elhívásom is erre az időszakra esik, tehát a legszemélyesebben kötődik a saját pályámhoz is ez az időszak. Ez azt is jelenti persze, hogy 1989-ben kerültem a gyülekezetbe, akkor keresztelkedtem meg, 1990 tavaszán egy fölkészítés után, és aztán utána a teológiai képzés lett az igazi utam, emellett aztán tanultam diplomáciát is, ami ilyen privát érdeklődés szinten nagyon sokat adott hozzá a történészi életutamhoz. Aztán utána a teológiai elvégzése óta folyamatosan végzek evangélikus lelkészi szolgálatot gyülekezetben, illetve hát párhuzamosan a Hittudományi Egyetemen is, mint az egyháztörténeti tanszéknek az egyik tanára. A szakterületemhez ez most már 15 éve hozzá tartozik, hogy a totalitarizmus meg a modernkori ideológiák, és általában véve ezek az érzékenyebb politikai témák hozzátartoznak az általam oktatott tárgyakhoz, illetve hát most már azt lehet mondani, hogy azért a publikációk szintjén is belástam magam jó néhány témába. Úgyhogy talán ennyit a személyes kötődésről, meg hát, hogy hogyan élem meg ezt a hivatásomban.
Hát akkor ez nagyon izgalmas, mert akkor neked a rendszerváltás nem csupán elvont társadalmi szinten volt cezúra, hanem akkor neked a személyes életedben is egy nagy váltásnak az időszaka volt, amikor most, hogy így mondtad, hogy a megtérésed és megkeresztelkedésed története is erre az időszakra tevődik. Ahhoz, hogy egy rendszerváltást valamilyen szinten is tudjunk, nem biztos, hogy jó szó ez, hogy értékelni, de mondjuk azt, hogy valamilyen szinten ránézni, ahhoz tudnunk kell, hogy mik között váltottunk. Tehát, hogy mi volt előtte, mi lett utána. Én most arra kérnélek így első kérdésként, vagy első témaként, hogy egy picit fessük le, amennyire lehet, hogy milyen volt a 80-as évek második
felének a magyar viszonylata, és ezen belül is az egyháznak a viszonylata. Nem megyünk vissza egészen, mert az nagyon, nagyon sok lenne, meg nagyon messzire vezetne bennünket. Nyilvánvalóan nem lehet egyenlőségjelet tenni az 50-es éveknek a rendszer és a 80-as évek második felének a rendszere között. És hogy nagyon ne folyjunk szét, maradjunk csak a 80-as éveknek a második felében, hogy mi volt abban az időszakban a Magyarországnak a helyzete, ezen belül is a magyarországi evangélikus egyháznak a helyzete, és utána pedig rátérhetünk arra is, hogy mi az, ami változott, vagy mi az, ami váltás megtörtént, és hova érkezett ez meg mondjuk a 90-es éveknek az első felére.
Az 1980-as években természetesen, hogyha a hátteret nézzük, akkor a gorbacsovi időszak hozott egy óriási változást. Személyesen én még azért azt úgy éltem meg, hogy ez egy kiélezett helyzet volt, ezt hívjuk kis hidegháborúnak a 80-as évek közepéig körülbelül. Ezek azok az időszakok, amikor olimpiákra kölcsönösen nem jártak, tehát a moszkvai olimpia meg a Los Angeles-i olimpiának a lemondása. És még egy fontos dolog volt ebben, hogy ez egy kiélezett harci helyzet volt. Tehát Jurij Andropov rövid főtitkárság alatt, aki korábban a Szovjetunióban a KGB-nek volt az első számú embere, ropogtak a fegyverek. Ezt ma sem tudják emberek, hogy ebben az időszakban aktív politikai leszámolás zajlott az aktuális ellenzékkel, vagy belső ellenzékkel a párton belül is. Tehát itt azért nem babra ment a játék, és egy nagyon erős háborús retorika uralkodott el mindenen. Kiéleződött az atomfegyver kérdés megint. Borzalmas propagandisztikus szinten lement az embernek az érzelmi világába, meg az egzisztenciás tudatába az, hogy itt gyakorlatilag bármikor kitörhet egy atomháború, mert újra fölpörgették ezeket a témákat. Tehát azért is érdekes ez egy egyházi szempontból, mert ha azt mondjuk, hogy egy ilyen taktikai háborúhoz tartozott az hozzá, hogy elítéljük az emberi jogok helyzetét kölcsönösen a két táborban időről időre, 60-as, 70-es, 80-as években, vagy pedig megvádoljuk egymás kizsákmánnyalás, egyébként teljesen joggal, tehát a Szovjetunió teljes joggal vádolta meg a nyugatiakat kizsákmányolással a gyarmati rendszer idején, vagy megfordítva is természetesen az emberi jogtiprással megfordítva. Tehát, hogy ezek egyházi témák voltak a közéletben is, de most ez hirtelenében tényleg értelmet nyert. Tehát megint valahogy kitapintható távolságba került egy ilyenfajta globális veszélyeztetés. Én azt gondolom, hogy a rendszerváltozásnak ez a nyugtalansága, az többek között ebből fakad, hogy újra elérte a mindennapok langyos szürke, bepossadt szintjét az, hogy a dolgok változóban vannak, hogy itt többféle kimenetele lehet a dolgoknak. És azt azért el lehet mondani, hogy az egyházat nagyon visszafogottan érte el ez a hullám, hiszen azért mindenkit megpróbáltak elaltatni, amennyire lehet ezen a szinten hozzászoktatni. 56 után, aztán 68 után mindig, amikor jött egy nyugtalanabb fölütés, akkor utána igyekeztek mindig lenyugtatni mindenkit. A legutolsó ilyen a 80-as évek eleje volt a lengyelországi nyugtalanságokkal. És akkor ebből következően mindenki kivárt. Tehát senki nem gondolta ezt igazán komolyan szerintem 88-89-ben, hogy egy ilyen mértékű és ilyen gyorsaságú rendszerváltozás egyáltalán bekövetkezhet. A másik része ennek az, hogy azért Magyarország mégis a legvidámabb barak volt, ami azt jelentette, hogy a nyugatiak lényegében bevették az üzletbe meg a branchba Kádár Jánost és összes üzleti barátját, hogy így mondja meg a kommunista rendszert Magyarországon. Ennek egyébként a rendszerváltozás után nagyon jól tudjuk, hogy hosszú következményei voltak, hogy ragaszkodtak ahhoz a nyugatiak, akiket ismertek. Tehát akikkel már találkoztak a tárgyalóasztalnál. Ami az evangélikus egyházban abban az időben nagyon nagy változást hozott, az egyrészt a 84-es Luteránus Világszövetséges Világgyűlésnek a hihetetlensége. Tehát, hogy
Budapesten lett megrendezve.
És hogy a vasfüggöny mögé egyáltalán beengedtek egy ilyen nagyságrendű nemzetközi rendezvényt. Borzalmas izgalmas a kém története, meg a politika története ennek is, de erre most nincsen időnk, majd erről beszélhetünk máskor. Tehát ez a luteránus világszövetséges világgyűlés átjárta a gyülekezeteket. Élő közvetítés volt az Isten tiszteletről. A magyar televízióban, tehát az elképzelhetetlen, hogy egy kommunista ország állami televíziójában a propaganda gépezet kellős közepén élőben kvázi szinte cenzúrázatlanul, vagy legalábbis ennek a rizikónak kitéve az egészet történhet valami. És ugye ott aztán Káldi Zoltán püspöknek a végső fölemeltetése megtörtént a Luteránus Világszövetség elnöki tisztségébe, ami őt az ottani konfliktusok miatt másfél év múlva agyvérzésig vezette, és gyakorlatilag az evangélikus egyházban 86-87-ben összeomlott teljes egészében a megelőző 30 éves rendszer. És akkor már lehetett tudni, hogy a püspök választások, Harmati Bélának a püspökké választása a rendszer adott körülményei között természetesen a rendszer kontrolljával. Ezt ugye úgy mondjuk, hogy investitúra jog, tehát Kádár János ragaszkodott ahhoz, hogy minden püspöki kinevezés bármely egyházban előzetesen jóvá hagyhasson.
Ami meg is jelenik a magyar közlönyben is, vagy megjelent.
Hát sőt, ugye ebben az esetben néha előbb jelent meg a jóváhagyás, mint a maga a választás. Ami egy ilyen placetet jelent persze, hogy ha akarják, akkor meg lehet választani, de hát ezek nagyon jellemzők a rendszer gondolkodás módjára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az egyik vonulat, a másik, hogy a 80-as években fölpörög az ifjúsági munka, elindulnak az országos táborok, és elkezd mozgolódni egyrészt egy belső evangélikus lelkészi kör, amelyik megpróbálja újraértelmezni a lelkészi feladatokat, talán egy kicsit már a gettón, tehát a gyülekezeti nagyon-nagyon szűk körbe való bezártságon túlra tekintve, és mi lesz akkor, ha mi megjelenhetünk a nyilvánosság előtt az iskolában, ha látogathatunk, családokat hívhatunk, gyerekeket mondjuk hittanórákra, és elkezdődik az a mozgás is, ami az evangelizációnak a vonulata. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes, mobilizálódó korszak, amiben az egyház erői nagyon-nagyon alapfokon, de elkezdenek mozogni.
De azért még itt, tehát mindezek mellett a nagyon pozitív fejlemények, meg úgy tűnik, hogy lazuló rendszer mellett azért még ott van egy állami egyházügyi hivatal, azért még születnek a jelentések, még ott van a szorítás, a törvényi szorítás, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, mit lehet, mit nem lehet, tehát azért még ez a 80-as évek második felében is talán megvolt.
Sőt, mondjuk ki, hogy az állambiztonsági beszervezés a 90-es parlamenti választásig tart. Tehát nem 89-90, tehát amikor ez a nagy vita zajlik, hogy 89 vagy 90 a rendszerváltozás, nyilván nincs értelme ennek, hiszen ez egy folyamat, egy fölbomlási folyamat, de azért tudni kell, hogy 90-ben még bőszen tették a dolgukat az elhárítás emberei, és próbálták a beszervezési ajánlatokkal például megkeresni az evangélikus egyházon belül is, akiket ők hasznosnak gondolhattak volna erre.
Felolvasnék egy részletet. 1990-nek a májusában született, és Dél-evangélikus egyházkerületnek a presbitériuma volt az, aki megfogalmazott az evangélikus életnek a hasábjain, meg aztán több máshol is megjelent különböző változatokban. Az, hogy tulajdonképpen hogyan értékelik, és most itt nem a globális folyamatok tekintetében, meg nem mondjuk egyes eseményeknek a tekintetében, hanem hogy generálisan hogyan értékelik ennyire közel, tehát 1990. május 17. Tehát nagyon-nagyon közel, gyakorlatilag vagy mondhatjuk azt, hogy a rendszerváltásnak a kellős közepén, hogyan értékelték azt, ami úgy tűnik, vagy úgy tűnt, hogy elmúlóban van, vagy elmúlt. A múlt most lezáruló szakaszában egyházunk egy totalitárius állam keretei között élt, amelyik szétrombolta intézményrendszerünket, megbénította missziónkat, elvette szabadságunkat, korlátozta életünket. Ebben a rendszerben egyházunk a prófétai küldetés helyett a rendszer kiszolgálója lett, nem vállalva a társadalom lelkiismeretének szerepét. Azokat, akik ezt vállalni merték, mármint a társadalom lelkiismeretének szerepét, a kor mártírjai lettek. Egyházunk hivatalos hangja is elítélte őket. Cserbent hagytuk a politika áldozatait is, az elhurcoltakat, a kitelepítetteket, a kulákoknak minősített testvéreinket, az 56 utáni megtorlás áldozatait. Közben fennmaradt egy látszat, mintha minden rendben lenne, sőt teológiailag is igazolt. Eluralkodott a félelem légköre. óvakodnunk kell az egyoldalú szemlélettől, Isten szent lelke ebben az időben is működött népe között. A múlt bűneiért nem mindenki egyformán felelős. Egyesek a hatalom kiszolgálói voltak, mások áldozatai. Mindenkinek magának is meg kell vizsgálnia a felelősségét és elismernie, hogy miben és milyen mértékben vétkezett. Ahogy ezt olvastam, vagy ezt hallgattuk, ezt a pár sort, hogyan tudnánk leírni mondjuk azt, hogy lélektanilag, és itt most a lelket érthetjük mentális szempontból is, és spirituális szempontból is, hogy hogyan tudjuk értékelni ezt a rendszerváltás, közvetlen rendszerváltás előtti időszakot lelki szempontból?
Drámai szembesülés időszaka volt a rendszerváltozás időszaka, amikor történészként talán lehet olyat mondani, hogy vannak csöndesebb időszakok, amikor úgy egyenletesen múlik az idő, itt pedig hirtelenében nagyon sok minden történt. Hadd mondjak egy párat, tehát majdnem mindenről kiderült, hogy nem úgy van hazugság, és az is egy döbbenet volt, hogy nem lehetett erről beszélni, tehát hogy a Katinyi vérengzést nem a németek csinálták, hanem a szovjetek, hogy Wallenberget nem a németek ölték meg, hanem a szovjetek, hogy 1956 nevezhető teljesen másképp is, mint ellenforradalom, ami után természetesen még az embernek a port is le kell venni a lábáról, hogy ilyen egyáltalán megtörténhetett. És volt, és természetesen ez az egyházunkban például az Ordas Lajos újra fölfedezése, vagy Túrócinak, Szabó Józsefnek, akik sokkal kevésbé voltak mondjuk az alkotmányos ellenállásnak a figurái, de mégis az evangelizáció kapcsán egy csomó mindenben azért nem voltak kedveltek, vagy elmarasztaltak voltak. Tehát ezek az anyagok, ezek az életrajzok, ezek a példák újra előjöttek, és döbbenetes erővel kezdtek hatni. Tehát amikor ilyen bűnbánati nyilatkozatok megfogalmazódtak, én azt gondolom, hogy az egy nagyon erős erkölcsi tartást jelent, hogy ezt a szembenézést vállaljuk. Ebben a szembenézésben nem biztos, hogy jól jövünk ki mindazzal, ami történt. Talán még az is benne van, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy valami olyan feladat jön, aminek nem biztos, hogy fölkészültem, vagy erőben, vagy spirituálisan jelen pillanatban fölkészültként neki tudunk ugrani.
Akkor most ehhez kapcsolódva kérdezném tőled, hogy mennyire volt az egyház a saját maga, mondjuk így leszűkítve, a saját maga rendszerváltásának alakítója, vagy inkább elszenvedője annak a társadalomban, úgy általánosságban történt eseményeknek.
Két dolgot szeretnék mondani ehhez, ami szerintem fontos. Az egyik, hogy itt említette a nyilatkozat is, amit az előbb felolvastál, hogy nem egyforma a felelősség, vannak azok, akik kiszolgálói voltak a rendszernek, és voltak azok, akik elszenvedői. Egy harmadikat itt rögtön hozzá kell tenni, és a mai napig ők azok, akik nem nagyon szeretnék, hogyha megneveznénk őket, a rendszer működtetői és tulajdonosai. Tehát akik gyakorlatilag úgy ugrasztották egymásnak sokszor ezt a két csoportot is, és a társadalom többségén, hogy nem elég, hogy ezt tudatosan csinálták a saját anyagi, erkölcsi és minden egyéb érdekükben, hatalmi érdekükben, hanem ráadásul még a rendszerváltozás egyik leggusztustalanabb vonása volt az, amikor az állampárt egykori képviselői előadták azt, hogy de hát ti hagytátok. Mi csak csináltuk, ti hagytátok. Tehát, hogy még az erkölcsi felelősséget is képesek voltak letolni azokra, akiket egyébként a saját érdekükben manipuláltak, adott esetben akár meg is nyomorítottak.
Tehát és ez egyházon belül is megvolt ez a kategória?
Hogyne. Tehát mind a mai napig nem tudtuk ezeket kimondani, hogy gyakorlatilag a 90-es évek politikai csúcsvezetői között voltak olyanok, akik személyesen fenyegettek meg veréssel egyházi embereket, hogyha nem hajlandók együttműködni az állammal mondjuk a 70-es években. Tehát itt és a 90-es éveket is mutatja, hogy a mozgástér, tehát nagyon bizarr lehetett a 90-es években egyházi tárgyalóként leülni ezekkel az emberekkel, akikkel más körülmények között, nem demokratikus maszkírozásban már egyszer lefolytak beszélgetések. Tehát ez azért egy nagyon pikáns dolog.
Ez egy nagyon súlyos dolog.
A másik talán az, amit itt az egésszel kapcsolatban el kell mondani, hogy a lelki megújulás forrásaiban nagyon kemény volt az egyházon belüli teológiai átpolitizáltság korában, a hivatalosan elvárt egyházpolitizálás, aminek minden nyilvánosság előtt meg kellett jelennie, és ugye Kádi Zoltán nevéhez fűződően azért neki volt egy ilyen személyes elvárása, és ilyen tiszteletköröket meg kell tenni az általa mondjuk normatívnak tett diakóniai teológia felé, amiben a rendszerhez való lojalitást azért időről időre meg kellett fogalmazni, nyilvánosan pedig mindig meg kellett. Tehát van egy olyan kettősség ennek az örökségnek, hogy soha nem volt az evangélikus egyház ennyire tudatában annak, hogy társadalmi felelőssége van a kicsisége ellenére. Soha nem volt a magyarországi evangélikus egyház, talán azóta sem, de előtte semmiképpen sem, a nemzetközi teológiai eseményeknek a tudatában. Nem kapott arra, hogy mi történik Afrikában, mi történik globálisan, mi történik egyes más nyugat-európai egyházakban. Tehát ez egy óriási nagy nyitása volt annak a horizontnak, ahol elkezdtünk tájékozódni. Szerintem ez érdekes.
És mi az, ami a teológiában a legnagyobb változást hozta? Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk a teológia tanításában, vagy mi volt az a mainstream teológiai irány, ami a rendszerváltás időszakán, vagy közvetlenül utána így bejött, és ami ezt a tágas teret adta, hogy most így fogalmaztál? Mm-hmm.
Akkor megint kettős választ adnék. Tehát egyrészt a magyarországi keresztény egyházak, történelmi egyházak sem élték meg egységesen a rendszerváltozást. Teljesen másképp próbálja ezt kezelni a katolicizmus, a reformátusság és az evangélikusság is, és egyébként 30 éve ezek az utak nem feltétlenül találkoznak. Tehát ezek nagyon érdekes törekvések, és ebben én azt mondanám, hogy az evangélikus egyháznak egyébként a 70-es, 80-as években is megvolt az a sajátossága, hogy kicsiségénél fogva is, és éppen ezért talán nem volt annyira érdekes az államhatalomnak, próbált a társadalmi kapcsolatokra fókuszálni. Tehát, hogy tartsuk meg amennyire lehet az emberekkel a kapcsolatot, és mondjuk a református egyház az én véleményem szerint és kutatásaim alapján sokkal jobban koncentrált az államegyház kapcsolatra, tehát az intézményes kapcsolatra. Míg az evangélikus egyház, ahogy mondom, a társadalommal próbált inkább valahogy, amit lehet még megtartani.
Mintha ennek jelei azért ma is lennének ennek az orientációnak valamilyen szinten.
És azt gondolom, hogy az evangélikus egyház ezt a sokszínűséget és ezt a párbeszédkészséget, ezt azért igyekezett is megtartani, sőt, sajátosságaként tovább is hozta. Tehát igen, talán így mondanám ezt, amire most te reagáltál. Hogy sikerült-e teológiailag, vagy bármilyen szempontból rendbe tenni azt, ami az elmúlt 30 évben történt, ez egy óriási nagy probléma, ez egy nehéz kérdés. Az evangélikus egyház az elmúlt 100 évben folyamatosan azt élte meg, hogy defenzívában van. Létszámban is, Trianon, németek deportálása, szlovák-magyar lakosság cserének gúnyolt xenofób intézkedések. Aztán utána még 56 is, tehát az emigráció, és aztán utána ez a fajta fölpuhulás. Tehát ez mind azt jelentette, hogy talán semmelyik másik felekezet, plusz a kicsiségünknél fogva még fölnagyítottabban, nem élte meg ilyen drámaian, hogy elfogyhatunk. Tehát én azt gondolom, hogy van egy ilyen sok élmény még mind a mai napig, 30 évvel a rendszerváltozás után is. Nagyon nehéz orientációs pontot találni ahhoz, hogy hogyan próbáljunk új teológiát vagy alternatív teológiát találni magunknak, ami korszerű, időszerű, viszont megalapozott is. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy a nyugatiak teljes egészében átvették a diakóniai teológia elméletét, tehát amit Kádi Zoltán csinált a rendszerrel való barátkozás közben a 70-es, 80-as években, az teljes egészében jellemzi a mai nyugati egyházakat. Tehát vegyünk át társadalmi szerepeket, diakóniai funkciókat, népjóléti szolgálatot, de ehhez már ne tegyük hozzá Jézus nevét, de ne végezzünk harcos missziót, de ne evangelizáljunk, hanem mindenki felé szól, válogatás nélkül ez a szolgálat, és ne különböztessük meg magunkat mondjuk hitvallásos alapon. És hát a mechanizmusok is nagyon-nagyon hasonlítanak, tehát az öncenzúra, amiben az egyházak kontrollálják magukat. Zárójelben mondom, hogy talán a 80-as évek után ez volt az egyik legnehezebb dolog, és ma is ez,
hogy az öncenzúra nagyon nehezen leküzdhető. Tehát ez egy óriási nagy probléma, ahogy hát így is írja az egy mondat a zsarnokságban, de esben, hogy igen, ez ilyen beépített kontrollként működik. De személyesre véve talán még egy kicsit a szót, tehát én úgy éltem meg ezt, mivel a tinédzser korunknak az érettebb része erre a korszakra esett, hogy a rendszerváltozás számomra még ma is az abszolút szabadságnak az a néhány éve, ami előtte nem volt, és aztán utána nagyon hamar visszarendeződött, hogy azt ugye azért nem szabad. Tehát egy olyan 5-6 évig tartott az az időszak, talán sokat is mondok, amikor mi szocializálódtunk, és hát ezt érezni is talán ezen a karcos generáción, hogy nem vagyunk hajlandók elfogadni valamit normatív, dogmatikus módon igaznak csak azért, mert azt így illik, vagy így kellene. Tehát amikor én a totalitarizmusokat, vagy az ideológiákat máig kutatom, akkor én tudom, hogy nagyon harcos tudok lenni abban, hogy nem tud meghatni, hogy milyen gyönyörű logó alatt próbálják behozni a nácizmus, a kommunizmus vagy a liberalizmus különböző eszméit, amelyek egyébként néha nagyon hasonlóak és rettenetesen bűzlenek, mert hát ilyet már láttunk egy párszor.
A rendszerváltás tulajdonképpen velünk él, ha akarjuk, ha nem. Tehát, hogy történt valami, amit próbálunk így körülírni, főleg így az utóbbi egy-két évben, amióta egy 30 éves évfordulója körül, illetve a rendszerváltás környékének előtte kicsit, utána kicsit nagy eseményeinek évfordulója van, így próbáljuk valahogyan integrálni ezt a dolgot, és hogy mi egyházként, nagybetűs egyházként hogyan tudunk ahhoz hozzájárulni, hogy valahogyan fel tudjuk dolgozni azt, ami történt, és itt most nem csak a rendszerváltást, tehát nem csak maga a váltást, hanem nyilván valahonnan váltottunk, tehát mondjuk azt, hogy az előző rendszert fogalmazzunk így, hogyan tudjuk ezt földolgozni, vagy hogyan tudunk megbékélni azzal is, megengedni azt, hogy ez volt, de hogy ennek vége, és hogy ebből tovább kell tudnunk lépni. Tehát, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát, hogy nem mindent ahhoz kellene mérni, hogy akkor mi történt, hanem valahogy tudatában lenni annak, hogy ez megtörtént, ez nem volt jó, ez nagyon rossz volt, az egyházaknak hatványozottan is rosszabb volt. Hívő emberként azok, akik életüknek mondjuk egy jó részét vagy nagy részét abban az időszakban élték meg, az tragédia volt. De hogy ebből valahogyan tovább kellene lépni, valahogyan ezt fel kellene dolgozni úgy, hogy tudjunk valami újat kezdeni. Mert nekem az az érzésem van, én csak 5 évet éltem, vagy 4-et. Bő 4-et az elmúlt rendszerben, tehát semmire nem emlékszem gyakorlatilag belőle, de hogy valahogyan mégiscsak az én múltam részét is képezi ez, de valahogyan mégsem lehet annyira nagyon központi helyen, hogy mindent ezen a szemüvegen keresztül nézzek. Tehát a lényeg, amire itt a kérdésem vonatkozna, hogy hogyan tudná ezt a magyar társadalom, de most ez csak nagyon szűken az evangélikus egyház, hogyan tudna ebből tovább lépni, és hogyan tudna maga is az egyház munkálója lenni annak a társadalom felé, hogy valahogyan tovább lépjünk.
Talán akkor a korábban felolvasott nyilatkozat egy eleméhez hadd térjek vissza, tehát a bűnbánat az egy rettenetesen rizikós dolog, és pláne a közvélemény szemében. Elismerni a mindig haladásban hívő 19., 20., 21. században, hogy hibáztunk, és hogy vannak nem menthető dolgok, Ez gyakorlatilag egy olyan behozhatatlan versenyhátrányba taszít bennünket, amit akik azt tagadják, azokhoz képest már rögtön kellemetlenebb helyzetben vagyunk. Márpedig én azt gondolom, hogy rá kell mondani, ahogyan te is mondtad, tehát hogy ez a mi múltunk. Nem kell szégyelni a szüleinket vagy a nagyszüleinket azért, mert ebben a korszakban adatott meg nekik élniük. Tehát nem tehetnek róla. A rendszer adta meg azokat a kereteket, nem lehetett olyan életet élni, ami nincsen viszonyban az egyetlen és mindent kitöltő rendszerrel. Az szabta meg a fizetéseket, az szabta meg a továbbtanulást, az adagolta az információkat, tehát mindenki valahogy viszonyul, mindenki szem a láncban, ugye, ahogy mondja így és a versben. Tehát el kell fogadnunk, mint egy családtörténetben, és ez sosem könnyű, amikor generációváltások után az embernek ki kell mondani az igent a nagyszüleire, szüleire, hogy végső soron aztán távolságba is tudjon kerülni az egészhez, és olyanokat is tudjon mondani, hogy mi az, amit nem tart vállalhatónak, mi az, ami a bűnbánatra, valódi bűnbánatra, egy valódi egészséges elszámolásra vonatkozik. Tehát én azt tartom fontosnak, hogy mint mindig, akkor is volt az Úristennek népe, akkor is volt magyarországi élőhitű evangélikus egyház. Történtek nagyon pozitív dolgok az Isten segítségével, és történtek nagyon negatív dolgok, és hogy ezeket becsülettel be lehet vallani, és nincs értelme a köntörfalazásnak. Tehát ez az állandó manipuláció, amivel próbáljuk ezt a korszakot megfogni, és a rendszerváltozás ebben ugye turbózott. Tehát a rendszerváltozásban alakultak ki azok a mimikrik, azok az álcák, azok a trükkök, amivel gyakorlatilag ködösítésekkel mindenki el tudta magát adni, még az ellenkezőjének is, mint amit addig csinált. Hát azért ezek nagyon izgalmas kérdések, hogy a társadalom évtizedeken át hozzászokik ahhoz, hogy létezik egy olyan valóság, ami a kirakatba való, létezik egy olyan valóság, amivel vagy merünk foglalkozni, vagy nem, vagy veszélyes, vagy nem. Tudjuk, hogy ez azért nem felel meg teljesen az igazságnak. És hogy a megoldás is sokszor ilyen. Tehát olyan manipulatív szövegeket lehet megetetni emberekkel ma a kommunizmusra vonatkozóan, ami egyébként hihetetlen, és azt mutatja, hogy reális módon nem tudtuk fölmérni azt, hogy valójában akkor mi történt. Én azt gondolom, hogy először is vállalni kell azt, hogy ez a mi egyház történetünk, és hogy minden személyes emberi történetnek, közösség történetnek és egyház történetnek is egyszerre vannak nagyon pozitív és vállalhatatlan negatív dolgai. Változtatott-e valamit a politikai szituáció megváltozása vagy átalakulása mondjuk az alapkérdésen? Amikor egyszer szó volt arról, hogy az ügynökként való együttműködése a rendszerrel hogyan értékelhető, akkor egy drámai hozzászólást hallottam az egyik érintett hozzátartozójától, aki azt mondta, vagy azt vetette föl, és szerintem ez egy markáns gondolat, hogy ha valaki annak idején, amikor egy párt rendszer volt, és mindent az határozott meg, eladta magát akár az egyházi tevékenységében és az állam szolgálatának, az ne essék más megítélés alá, mint hogyha három vagy négy ideológia vagy jól fizető hely között választhatok ma, és úgy adom el magam. Mert megvan, ugye plurális társadalom, többféle lehetőség, parlamenti demokrácia, 3-4-5 alapirány között választhatok, de a dilemma nem változik attól, hogyha az öt közül egynek megint eladom magam, ahhoz képest, mint amikor egy volt a választék, és azzal azonosultam. Tehát ez egy olyan komoly dilemma, hogy ezt valójában meg kell előbb-utóbb ragadni, hogy Jézus Krisztus követésében hogy tudjuk megélni azt, hogy bizonyos dolgokkal együtt tudunk működni. Most politikailag is ki lehet mondani, hogy bizonyos dolgokban tudunk pozitív módon a nemzeti dolgokban is, a szabadelvű liberális dolgokban is, meg a szolidaritás alapú társadalomban, tehát az eredeti baloldaliságban is együttműködni, de ettől még egy keresztény embernek egyik se lesz az alapidentitása, hanem egy Krisztus követő identitást kapunk, és szerintem a teológiai megújulásnak lényegében ez az a kritikus kerete, amit föl tudunk vetni magunknak. Tehát mit várunk, hogy melyik ideológia fogja megoldani a 21. század nagy problémáit, a globális kérdéseket, a fölmelegedést, a migrációt, az igazságos társadalmat. Tehát, hogy elhisszük-e azt, hogy a világot tulajdonképpen ezek az ideológiák hivatottak rendbe tenni és uralni, vagy pedig egy ilyen biblikus józansággal azt mondjuk, hogy hú, az Úristen kegyelme nélkül nem nagyon fog menni, és közben pedig jó és rossz ugyanúgy történik, mint a kommunizmus alatt is. Szóval egy csomó olyan dolog, hogy minden nemzedéknek a saját élete, a saját felelőssége, és eközben nem szabad azt elveszíteni, hogy együttérzéssel próbáljuk megérteni a mozgatórugóit, meg a sebeit annak, ami mögöttünk van, ami az előző nemzedéké, És ami talán magyarázza azt is, hogy apánk, anyánk, nagyapánk, nagyanyánk bizonyos helyzetekben miért viselkedett úgy, miért lett olyan, miért úgy beszélt, mit próbált nekünk átadni.
És egy utolsó dolog, egy utolsó kérdés. Ugye az evangélikus egyház, Magyarországi Evangélikus Egyház azért a többi egyházakkal összehasonlításban azért elég jól nekiállt ennek a szembenézésnek, én azt látom. Legalábbis ami a globális szintet jelenti, most globális alatt értem ugye az egész egyházi szintet, több kötet is jelent meg, ugye a hálókötetek, amelyek akár primér irodalmakkal, primér iratokkal, levéltári anyagokkal próbálják meg feldolgozni azt az időszakot. De ezek mind olyan anyag, hogy az ember leül egy könyvvel, elolvassa és kap belőle egy képet. De ez a kép, ez nyilvánvalóan nem lesz olyan, mint azoknak a képe, akik ebben nagyon sokat éltek, vagy akár egy kicsit többet is éltek, vagy életüknek első két évtizedét leélték ott. Itt a végén nagyon röviden, mi az, amit üzennél azoknak a fiataloknak, akik már kicsit vagy egyáltalán nem is éltek abban a rendszerben, amit mi kommunizmusnak vagy Kádár rendszernek nevezünk. Mi az, amit ők a saját életükre vonatkozóan elvihetnek magukkal, ami viszont előre lendít és segít megérteni azokat a folyamatokat, amik most történnek, vagy akár a rendszerváltás utáni Magyarországon történnek, és azokat az embereket, akár szülőket, nagyszülőket, akikkel egy családba vagy egy közösségbe vannak.
Hát ebben talán az a legnehezebb kérdés, hogy dobálózunk a diktatúra kifejezéssel, mondjuk manapság is elég sokat. A diktatúra élmény az meghatározó. Ezt nem lehet csak átélni, és a tartósága is hozzátartozik. Nagy empátiát igényel, és nagy beleérzést. Ugyanakkor azért érdemes egy kicsit az emberi drámákba beleolvasni. Rengeteg ilyen könyv van, ami mondjuk az irodalmárok jó voltából, vagy versek, egyéb feszültséget mutató drámák, amik megpróbálnak minket ebbe a korszakba bevonni. Tehát azt gondolom, hogy kell egy alapvető érzelmi nyitás, és kell egy nagyon mély empatikus érzés ahhoz, hogy megpróbáljam az egyéni drámákat átélni ebben a helyzetben, az egyéni sorsokat is. Ami a végső tanúsága a dolognak, hogy ez a történet, hogy 1918 óta, az első világháború óta, valami megveszekedett düvel és türelmetlenséggel próbáljuk nyugati nagyképűséggel az egész világ problémáit megoldani, akár kérnek belőle, akár nem. Ez azért azt mutatja, hogy ebbe beleragadtunk. Tehát én csak annyit mondanék, hogy ha megnézzük egy kicsit a fasizmust, nácizmust, kommunizmust, és mondjuk mostani anarchizmust, bizonyos liberális köröknek a gondolkodás és viselkedés módját, nem az a döntő kérdés, hogy ki milyen irányból műveli ezt, és akkor ha ezt csináljuk a nácizmus jegyében, akkor az emberiesség elleni bűncselekmény, ha a liberalizmus nevében hagyunk jóvá eutanáziában itottam ott néha hajmeresztő dolgokat, akkor az minden rendben van, mert ez viszont egy jó ideológia. Hanem ettől az egész rendszertől érdemes lenne elvonatkoztatni, és rájönni arra, hogy egyébként nem sok választja el őket. Az igazi különbség a között van, akik radikalizálódnak, és a között van, akik mérsékelt, tisztességtudó, egymással tiszteletben lévő emberi életet akarnak élni. Ha a radikálisok aránya végzetesen megnő, akkor nagyon nagy baj van. Tehát akkor a totalitarizmus a küszöbön van. Sajnos, hogy egy ilyen korban élünk, ahol a radikális gondolkodásmód, stílus, viselkedésmód nagyon-nagyon maximumon van. És hát azért hadd teológusként, meg lelkészként is hadd mondjam ezt, hogy azért Jézus Krisztus meghökkentő alternatívát nyújt. Tehát értékrendben, látásmódban, hozzáállásban, hogy mit gondol a szabadságról, hol látja annak a határait, erről hogyan tanít, az értékét is, tehát hogy olyan szabadságot ad, amit más nem tud, de hol van annak az a határ, amire azt mondja, hogy a keresztény ember önként is hajlandó erről lemondani, ha ebbe és ebbe a helyzetbe kerül a másikkal. Ugyanezt mondhatnánk a közösségi összetartásról, az egymás iránti szolidaritásról. Én azt látom, hogy a Szentírás, meg a kereszténységnek a gondolkodásmódja, tanítása, hagyományos látásmódja, az egy nagyon-nagyon erős kontrasztban van. ehhez. Nagyon nehéz dolgunk van ige hirdetőként természetesen, hogy a világot a politikai meg ideológiai logikák szerint lehet végigjárni és abban érvényesülni, mi pedig vasárnapról vasárnapra fűtjük az embereket, hogy ennek próbálnak fittyet hányni, és valami más logika szerint egy alternatív életet élni. Én azt mondanám, hogy a kereszténység, vagy az evangélium szava ma egy nagyon-nagyon különböző ideológiák ellenére nagyon egyszínű világban egy valódi alternatívát jelent, ha úgy tetszik, egy valódi demokratikus alternatívát jelent, amiben másképp és teljesen másképp is végig lehet gondolni ugyanazokat a dolgokat. Tehát szerintem ez egy jó lehetőség arra, hogy próbára tegyük magunkat, hogy minden jól van-e úgy, ahogy van. És ha ezt végigvesszük, akkor nagyon sok meglepő dolgot tapasztalhatnánk abból, hogy ami ma van, az kísértetésen ugyanazt a kulcsot magyarázza meg nekünk, mint ami akkor volt. És onnantól kezdve megfejti magát az a korszak is, hogy emberek hogy tudtak ugyanazzal a pökhendiséggel, ugyanazzal az arroganciával, ugyanazzal a hatalomvággyal, ugyanazzal a törtetéssel érvényesülni a 80-as években, mint mondjuk a 2020-as években majd előttünk.
Azt hiszem, hogy nagyon sok minden elhangzott, nagyon sok mindent érintettünk, de az egyik legnagyobb tanulság nekem ebből a beszélgetésből az az, hogy nem lehet függetleníteni egymástól a múltat, a jelent és a jövőt. Tehát olyan nincs, hogy valami megtörtént, és akkor azt úgy lezárjuk, és akkor annak úgy vége, hanem minden esetben az, ami megtörtént velünk, az hatással van a jelenünkre, és nyilvánvalóan majd a jövőnkre is. De mindemellett pedig, annak ellenére, hogy ezt kiírni vagy kiradírozni nem tudjuk, viszont fel tudjuk dolgozni. Tehát tudunk hozzá úgy viszonyulni, hogy az, ami a múltban jó történt, abból építkezzünk, viszont ha valami a múltban, valami megtörtént, ami nem volt jó, ami rossz volt, vagy ami tragikus volt, akkor azt úgy keretezzük, hogy abból elsősorban ne a folyamatos sértettség, a folyamatos tragédiaérzés és a folyamatos szomorúság, vagy az elvesztegetett évtizedeknek a keserűsége legyen az, ami dominál bennünket a jelenben is, meg a jövőben is, hanem úgy át tudjuk keretezni, hogy abból tanulni tudjunk, és az valahogyan segítsen bennünket abban, hogyha valami rossz már megtörtént, akkor ugyanabba a folyóba ne lépjünk bele még egyszer. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hálás vagyok, hogy velünk tartottatok ezen a héten is. A legközelebbi viszonthallásra. Sziasztok!